Minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennállva énekeljük a 96. Zsoltárunk első versét, énekeljetek minden népek. Helyünket elfoglalva folytatjuk Isten tiszteletünket a 211-es dicséretünkkel, meghagytad nékünk, Úristen.
Kegyes szószólóra, írt,
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. A Máté evangélium a harmadik rész 13-tól 17-ig terjedő versek.
Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alárezkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkbe, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked, hogy az esztendő utolsó napján is az evangélium szól érvényesen, és köszönjük, hogy az evangéliummal a szívünkben bátorítással, biztatással és kegyelemmel léphetünk az új esztendő felé. De most hadd kérjünk arra, hogy meg is tudjunk állni, amikor elönti a lárma, ricsaj, a kötelező ünneplésnek mindenféle formája a világot, az országot, az embereket. Legyen a te gyermekeidnek csendes perce itt a templomban, de odahaza is, amikor átgondolhatjuk, hogy mi az, amit le kellene tenni, és nem csak feltételesen, hanem egyszer mindenkorra. Köszönjük, hogyha tereát hallgatunk, a te fiadban adott kegyelmet kérjük, akkor ez sikerül. Így kérünk most téged, hogy hadd legyen egy ilyen áldott, csendes óránk ezen a szilveszteren, és így kérünk téged, hogy tudjunk erőket gyűjteni, biztatásokat gyűjteni, és látásokat kapni a jövendőre. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedveseim, és akkor a gyermekeket kérem, azért van egy-kettő. Ó, hát tömegek kérem, csak gyertek. Ide gyere, fogd meg a kezit, bátran, úgy, tesó, meg neki is, úgy, hogy összeéljünk, úgy, na. Hát akkor köszönünk, mint a sokan lennénk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Azért vagyunk sokan, mert a mennyei seregek tömege itt van velünk. Úgyhogy nehogy azt higgyük, hogy ennyien vagyunk, mert csak úgy tudjuk karácsony óta, igaz? Na kérem szépen, ma hát egy kicsit a felnőtt gyerekekhez is szólok. Ugye az idő múlását kellene megmagyarázni a gyerekeknek. Nem egyszerű. Hát hoztam egy botot, meg hoztam egy karikát, ugye ez egy hímző dolog. Kötögetnek, láttuk már nagymamát, hogy szépen ott kötöget. Abban is van, az is jó lenne egy kötőtű, mert ugye a kötöget, alul jön a csík, fogynal nő. Ugye aztán egyszer csak leesik a gombolyag a lépcsőn, és elgurul. És addig gurul, amíg véget nem ér, ugye? Nagymama nem fog utána rohanni bottal, ugye? És akkor vége van a fonálnak. Hát ez is egy jó kép, de nem erről szól. A bibliai időfogalom, ezt legjobb van egy ilyen egyenessel, egy líniával tudom ábrázolni, hogy nevezzük az elejének. Akkor nyilván van egy vége is, ugye? Ez a bibliai. Ugye, és valahol mondjuk ide teszem, húznék bele, de nem firkálom össze, és ide van írva, hogy KRE és KRU. Az mit jelent? Hát én megmondom nektek, én itt tanultam az iskolában, hogy I-E, meg I-U. Na de hát azt megszüntettük, illetve akkor is tudtuk, hogy az időzítőnk előtt és időzítőnk után, igaz? Tehát egy időszámítás. Na de ez a lényege a dolognak, hogy itt az ide van írva egy ige, csak én látom azt, hogy kezdetben teremtette Isten eget és a földet, itt a végén pedig így van, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hát ez az idő. Mi meg itt megyünk valahol. Igaz? És kivel fogunk találkozni a végén? Jézussal. Bizony. Nem csak megy a semmibe, de van eleje, van vége. És én nem lógok rajta, hanem megyek valahova és valakihez, és megérkezem. Hát ez kicsit olyan leegyszerűsített ábrázolás, de ezekben vannak ilyen szakaszok. Hát igen. Van egy másik időszemlélet, és az nem a miénk, ez a kör. Ugye? Itt is lehetek, és mire megyek? Mindig csak körbe megyek, ugye? Például így gondolkodnak a keletiek, hogy körbe megyünk. Aztán Bibliában találunk egy könyvet, amelyik erről szól, és azt mondja, hogy semmi nem változik. Minden ugyanaz. Nem volt még olyan, ami ne lett volna már. De ez hova vezet? Hát ez nem vezet sehova, ugye? Ez az evangélium. Igaz, hogy néha lehet vele fenyegetőzni, de igazság szerint, ugye, egyenesen megyünk és megérkezünk a célba. Világos? Nem a semmibe, hanem a célba. Figyelsz? Nagyon, jól van. Tehát megjegyeztük a hímzőkeretet, ugye, a karikát, meg megjegyeztük a kötőtűt, ugye, kérdez a nagy. Ha tudnak idő elmagyarázni a barátaidnak, akkor kérsz a nagymamától egy ilyet, és elmondod. És megmutatod, hogy mi hol tartunk ezen az úton, az egyenesen. Jó, köszönöm szépen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, arra, menjetek szépen, ügyesen. És mi pedig az igehirdetés előtt a 177-et énekeljük, Urunk, irgalmazz nékünk. Szeretném Istennek igéjét olvasom, aminek alapján előttetek az ő szent lelke segítségével üzenetét hirdetni kívánom a 4. Máté 4-ből az első 11 verset, ezt ülve hallgassuk meg. A folytatás az előbb vitte. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértés, ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak néki. Kedves testvérek, a megkísértés történetét nem szoktuk kihagyni, kalauz szerinti haladásban, ugyanakkor még megvannak a klasszikus pontjai, tehát azt is mondhatnám, hogy nagyon ismertek, és szinte előre el lehet mondani, hogy na, mik azok a fő pontok, amiket érinteni fog a ige hirdető, amelyek már sokszor elhangzottak, a szükségletek, a kenyér kísértése, aki adja a kenyeret, azt követjük, ugye, aztán ott van a csodavárás, de azt követik, aki valahogyan elő tudja adni a csodát, és a hatalom birtoklása, ami az abból származó kísértések. És megrendített engem egy kicsit, hogy az esztendő utolsó napjára oda tevődött ez az ige. Nyilván úgy is osztották be, hogy oda jusson, mert hiszen olyankor egy kicsit mérleget is kell készíteni, és végig gondolni a mi kísértéseinket és bukásainkat is. Nem szabad ezt kisforrolni, legalább ezen a napon. És érdekes, hogy a Bibliaolvasó kalauz utolsó oldalán van ez az ige, és ott egy teljes oldal magyarázat. Az ugye a többi mindig csak két-három sor. De hát minden esetre fölkeltette ez is a figyelmemet, és nem akarom túlmagyarázni a dolgot, hogy a mögöttünk levő év, sőt a mögöttünk levő élet tapasztalatával készülünk az új évre. Aztán ez is sajátos, hogy a kalauzban ugye mindig vasárnappal kezdődik a hét, és ugye most az 53. vasárnap van, de mögötte nem jön egy következő hét, mert a 2018-as év első hete kezdődik, és elgondoltam, hogy ott lóg az a vasárnap valahogy, az 53. hát mire való? Pontosan arra való, a számvetésre való. Nincs ebben persze semmi rendkívüli, de mégis azt mondja, hogy lehet újat kezdeni január 1-én. Bár már megfogadtuk sokszor, hogy nem fogadkozunk, ugye? Tehát, mert miért nem fogadkozunk? Mert a kísértéseinkben elbukunk. Ez az ige a kísértésről szól, tehát a legjobb időben adatik nekünk, az esztendő utolsó vasárnapján. Az előzmény nagyon érdekes, és itt figyeljünk, mert van egy nagy feszültség, ami megadja ennek az egész indításnak a feszültségét. Azt olvassuk, ugye ez egy csodálatos mondat, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ez a jordániai jelenet, és aztán folytatja, és akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, Márk szerint azonnal. Tehát figyeljük ezt, hogy nincs lélegzetvételnyi idő, ez egy fontos momentum szerintem, ez a megrendítő dolog, mert a kísértés rendszerint mindig akkor jön, amikor legjobb fazban vagyunk, nem számítunk rá. Az én tapasztalatom mindig az, amikor kivágtam a nagy gyerekek most, igen, ülök ott a nagy lelki elégedettségben, és akkor zuhan az ember, és arcra esik, finoman szólva, és most már azért résen vagyok. Régen nem mindig tudtam résen lenni. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog ezt látni, hogy akkor azonnal elvitte az ördög a pusztával. Lélegzetvételnyi idő sem volt, és akkor gondolkodtam ezen, ugye, hogy az lélek elvitte, és rossz helyesírással ugye lélegzetvételnyi idő sem volt, ugye? Már is, ugye, ott volt a sátán a nyakán is, nyomult rajta. Ugye, tehát, mikor az ember átéli, ugye, a dolgokat, hogy kezdnek rendeződni, hogy jó légkör kezd kialakulni, körülöttem, bennem, Istennek tetsző életet kezdek élni, akkor résen kell lenni. Ugye a kísértő legtöbbször akkor jön, amikor az Isten jóságával vagyok telítődve, legalábbis úgy érzem. Azonnal kivitte a lélek a pusztába, hogy megkísértse. Ugye, miért van ez így? Azért, mert amikor nemet mondok a a kísértés, hogy úgy mondjam. Ugye, hanem mindig egy nagy kérdés, hogy mi az első pillanat, ugye, amikor nincs időm. Ugye, aztán rá, Uram Isten, mit mondtam, ugye, vagy mit gondoltam. Egy szempillantás alatt történt, megvizsgálja ez az időhiány, az, hogy mi van a szívedben. Azonnal kell válaszolni. Ugye, ismerjük ezt a azonnali válaszok órája. Már utána, Uram Isten, mit kellett volna mondanom? Persze, mi a helyes, te ott nincs idő mérlegelni. Azt mondod, ami a szívedben van. És ez nagyon megfogott engem, ami a szívmélyén el van rejtve magam előtt is, ugye, ez az elrejtett valóság. Na, ebbe a szempillantásba, ami csak egy pillanatig tart, mert aztán már tudom, hogy mi a helyes, ebbe horgonyoz bele a gonosz. Ugye? Amikor már nemeket mondok, de valójában már rámondtam az igen, de csak egy szemvillanás. Ugye, aztán magam sem gondolom, de majd ő már tudja, hogy hova kell ugye, bekapcsolódni. Nem arra kíváncsi a sátán, hogy hogyan tudunk ellene küzdeni egyébként, aztán elbukni. Erről hősi eposzokat tudnék írni a saját életemből is. De, a gonoszat a pillanat érdekli, az a tekintet, az a szemvillanás, amikor mégis egy pillanatra összekacsintunk, de aztán tudom, hogy mi a helyes. A tragédiában mondja, ugye, hogy egy talpalatnyi föld elég nekem. Ugye? És annyit kapott is, és úgy is tűnik, mintha sok mindenre elég lenne. Ezt ábrázolni szeretném a 7. parancsolaton, mert ugye ez egy ilyen nehéz parancsolatnak van mondva. Ugye hallottátok, hogy megmondatott, ne paráznák, hogy én pedig azt mondom nektek, aki gonosz kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Károli hozzá teszi, ugye, tehát a gonosz tulajdonképpen óvatosan fordított és fogalmazott, de miről van szó? Ugye, a képmutatásról, ugye, arról az erkölcsös kegyes emberről, aki a szíve mélyén nem az. Ugye, ott lakik a kívánság a legmélyén, nincs az teljesen kitisztítva, és pillanatra elemi erővel kitör belőle, bocsánat, hogy ilyen brutális vagyok, a vetkőztető pillanat, aztán már is lesíti a szemét, netán azt mondja, hogy kedvesem, hordjon kevésbé szűk ruhát. Ugye ez a kegyes ember, ugye? A sunyi, az álszent kívánság pillantása, amelyet letagadott. Ugye az ilyen ember az elszokott bukni, mert a szívében igent mondott, nem volt rá ideje, hogy mást mondjon, noha a szavai másról tanúskodnak. Ugye, hogy lehet ez ellen tenni, hogyha magunkat is rajta kapjuk, teljesen mindegy, most milyen összefüggésben, ugye, úgy, hogy a változásnak legbelül kell végben. Az az ember, aki felületen változott, vagy évek alatt már rárakódtak a szokások, és már nagyon rendes szabályok szerint él, annak a legbelül a szíve nincsen rendbe rakva, nincs kitisztítva. Ugye? És ez be kell vallani azt, hogy mi van a szívemben. Akkor Isten megadja a bűnbánatnak a kegyelmét, és a változásnak az erejét, akkor lehet győzni. Akkor nem kell félni a stresszes pillanatoktól, amikor ugye kiderül, hogy mi van a szívemben. Ha elnyomom magamban, ugye, akkor sok ilyen sunyi pillanat fogja az életemet tönkretenni, a fogadásaimat megelőzni. Ugye Jézusnak nem kellett semmit sem megbánni, ugye mégis megkeresztelkedett. Miért? Mert szolidáris velünk, és ismeri az úgynevezett gyenge pillanatainkat, és tanít bennünket arra, hogy megálljunk a kísértésekben, ne rombolódjon le mindez, amit építünk. Mert azért nem veti meg, amit mi építünk, hanem azt szeretné, hogy az igazi alapjai lennének. És hát úgy érzem én is, hogy bizony itt van adósságunk, hogy nem igazán készítjük fel az embereket, gyülekezeteket, közösségeket a váratlan támadásokra, hogy ismerjék fel, és számítsanak rá gyülekezetben, a családban, a párkapcsolatban, mindenhol, ahol az Isten gyermekei vannak, ott megvan ez a támadás, megvannak a kísértések. Ugye, ahol Isten nevében együtt munkálkodnak a közösségek, ott számítani kell erre. Nem úgy, hogy állandóan én vagyok a vizsgáló bíró, a saját magammal foglalkozzam. Ugye a 2017-es évnek és a következőnek is fontos gondolata volt az, hogy a külső építés mellett ugyanúgy, ha nem nagyobb súllyal kell végezni a lelki építést, mert minek építünk mi mindenféle dolgokat, ha a lelki ház nem épül. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos, mert a külső építésben csak nehézségek vannak. Azt le fogjuk nyomni, mert az időkérdése. A belsőben vannak a kísértések, a belső építésben is. Nekünk jól kell tudni építeni magunkat és a gyülekezetet, a közösséget. A lelki építés ez nem tűri az antilélek, a külső építés sikere még eszköz is lehet a számára, hogy ne is gondolkodjatok azon, hogy mi itt a tartalom. Hát micsoda siker, micsoda kövek, ugye? A templomnál megállnak a tanítványok, szóval Jézus kőkövön nem marad. Most nem biztatom a jelenlevő oktatási intézményeink dolgozóit, hogy kőkövön nem marad, de azért ezt tudjuk, hogy belső építés, ugyanúgy szükség van rá, és ebben a gyülekezetnek van a nagy felelőssége, oroszlán része. Ugye, hogy az a kísértés, hogy amit eddig sikerült, vagy amit ezután sikerül, azt mondjuk, hogy ezt azért mit csináltuk. Lehet, hogy szerényen elhárítjuk a dicséretet, de azért csak persze legyünk rá büszkék, és tudjuk azt, hogy miről is van itt szó. Borotva élen táncolunk, ugyanakkor nagyon világos, amit Jézus mond. Figyeljük csak az idézetet, minden alkalommal ugye az íge van előtérbe. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Tehát hogyan hárítja el az ördögi pillanatot Jézus? Azt mondja, hogy minden igével, mely az Isten szájából származik, tehát a teljes írásról van itt szó, nagyon fontos az ige ismeretnek, az igével való élésnek a dolga. Ez bizony az kell, hogy az emberek az erőnek, szeretetnek, józanságnak, lelkével élve, ugye elvezessen bennünket az Isten lelke az igék között. Ugye a János egy búcsú beszédet elég gyakran szoktam idézni a 14. részből, ugye elküldöm az én vigasztaló lelkemet, és elvezet benneteket minden igazságra, és eszetekbe juttatja, amiket mondtam néktek, és hittanórán szoktam mondani, amikor nem tudnak semmit, hogy hát ha van, mit eszünkbe juttatni. Tehát igével való élés az azt jelenti, hogy az ige ott van az életemben, ott van az agyamban is, nem csak a szívembe, és eszembe juttatja. Ugye 2008-ra szeretnénk az imádság évévé tenni, a kettőt együtt kell látni, a teljes írást és az imádságot. Ugye kenyérért imádkozunk, igéért nem, ez nagyon furcsa dolog lenne. Végzetes egyensúlytalanság, pedig általában ugye a szükségleteinkért imádkozunk, és már is ott vagyunk az első kísértésnél. Ugye, tehát az a kísértés, hogy eszközzé akarjuk tenni az Istent, erre van szükségem, Uram, add meg. Hát ez olyan természetes mozdulat, nem? Vajon van imádkozom, és nem veszem észre benne a kísértést, hogy hát lényegében az a dolgod, ugye? Bocsáss meg mindent elvégre, ez a dolgod, és adjad meg, amire szükségem van, holott azért kell imádkozni, hogy mi a te akaratod, és aztán azért, hogy ez legyen is meg. Legyek eszköz. Ez nagy különbség a kettő. Ugye? Igét mond a sátán is, de ezt is látjuk, a 94. Zsoltárt idézi a következő kísértésnél, nagyon Istenes cselekedet lenne csodákkal meggyőzni, úgy mondta, hogy van-e Isten, vagy nincs, vagy egy 20. századi, vagy felvilágosodásbeli kérdés, de az a csodák vannak, érdekes módon nem szoktak ezek meggyőzni. Ugye a 2. Korintusban mondja Pál, hamis apostolokról nem csoda, hiszen maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává, ugye ez egy kifinomult kísértés, ez az igazi, hogy így mondjam, hívők közötti kísértés, igével alátámasztani valami disznóságot. Bocsánat, hogy megint ilyen drasztikus vagyok, de nehéz ezt, lehet ezt persze nagyon finoman szőni az igékkel, a hálót, olyan csapdát is, de hát a fülembe cseng nem egyszer, hogy tiszteltes úr, valaki valami olyat tett, amit ugye az ember megdöbbent, és tehát az Úristen vezetett nekem. Úr Jézusom, ugye. Tehát azt mondja Jézus, csodálatos, viszont a válasz azt mondja, hogy viszont meg van írva. Ne kísérd az Urat, a Te Istenet. És szeretném itt ezt aláhúzni, ezt a viszont meg van írva. Nem gépies, mechanikus alkalmazásról van szó, kinyálazom. Na ez az ige faszon, ez lesz az, ugye, viszont meg van írva. Mérlegre kell tennem, gondolkodnom kell, a kísértés csapdájába eső ember gondolkodás nélkül esik bele. Az igével élő embernek rögtön beugrik, hogy viszont meg van írva, még ha nem is tudom rögtön a választ, ugye, mert jön az a pillanat, amiről az elején beszéltem, de az beugrik, hogy viszont meg van írva, nézzük csak meg az igének egyéb helyeit. Ugye ez, ami engem döntésképesít, ez emberré tesz, hogy gondolkodom és döntök, mérlegelek a kísértésbe. Gondolkodás nélkül belemenő ember elbukik az igével élőnek, meg beugrik, hogy viszont meg van írva. Megint egy klasszikus példa, hogy mit értek ez alatt, ugye ez a második kísértésnek a üzenete. Ugye 3 Mózes 19-ben ott van a híres, igen, hogy bosszú állón elé, egy haragot ne tartsa te néped fiai ellen, hanem szerest vele barátodat, mint magadat. Ez a tulajdonképpen ige. Erre szokták mondani, ugye, amikor ilyen hitvitákat folytatok, hogy persze, oda mindve csak a néped fiai ellen az összes többit meg lehet ütni, vágni. Ugye, na most nem olvasott 12 verssel tovább, ahol pedig ott van, hogy olyan legyen néktek a jövemény, mintha közületek való benszülött volna, és szeresd azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Tehát egyfelől ott van, és már néhány verssel, hogy viszont az is meg van írva, és ugye ez már magában is nehézséget okozott, ugye a hegyi beszédben Jézus idézi tulajdonképpen a hagyományt, hallottátok, megmondatott a régiaknak, szerest fele barátod, gyűlöld ellenséget, ez nincs a Bibliában egyébként, ez a hagyományban van, ugye, és az előző kettőnek a fényében már nagyon is világos az, hogy miről szól, az, hogy a nem közülünk valóhoz hogy kell viszonyulni, de hát ezt elfelejtik, nem jártak utána, nem kutatták, nem emlegették, ugye, és ott van ugye aztán Jézusnak magának a harmadik mondatja, amikor azt mondja, hogy én pedig azt mondom nékek, hogy szeressétek ellenségeiteket. Az előző két ige hely fényében ez érthető, rávezet bennünket, hogy ez a helyes, ugye. Tehát ki állíthatna ennek ismeretében, nem tudom olyan, mit csináljak én, mi a helyes lelki hozzáállás, magatartás, meg van írva. Viszont az is meg van írva, és innentől kezdve világos, hogy mit kell tenni. Csak ugye ehhez azt a fajta lelki bátorságot és energiát venni kell, hogy a végére járok, és aztán rámondom engedelmesen, igen Uram, ez a te igazságod. Nem egymásnak ellent mondanak ezek, hanem kijelentik az Isten akaratát, és akkor már értjük, mit jelent az, hogy az ellenség szeretette. És itt a harmadik kísértés kapcsán nem teljesen azt véve alapigének, de annak kapcsán, hogy a mezítelen, brutális, egyszerű, állj az én oldalamra. Ugye ez. Neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ugye itt nincs ilyen, hogy mindenféle ilyen olyan is, már állj az én oldalamra. Nyilván ennek is hazugság az alapja, ennek a fajta hatalomnak, hiszen Jézus fontosan tudja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön, de itt még az út elején vagyunk, ugye, mert az igazi Istentől kapott hatalom hordozza a szenvedés lehetőségét, mindig hordozza, mert szolgálat. Ugye? Ez az isteni, ez a krisztusi hatalom, hogy ez mindig szolgálat. Az ördögi kísérés ezt nem ismeri. Ugye a hatalomnak ez a nyers, brutális birtoklása, éppen elég sokszor szembesülünk ezzel. Ugye, és Jézus itt a nagy parancsolatra és hivatkozó igével válaszol, ugye, így mondja ez az utolsó kísértés, hogy az Urat a te Istened imád, és csak néki szolgálj, előtte van, ugye, hogy halld Izrael az Urat, és ne egyúl szeresd azért az Urat, tehát Istenedet, te szívedből, lelkedből és teljes erődből, ezért az Urat szolgáld egyedül. Ugye, tehát a hitvallás erre a nagy parancsolatra hivatkozva válaszol, hogy legyen világos és tiszta a kiindulási pont. Ugye a hitvallása, mert nincs mit vitatkozni, tehát az összes többinél még mindenféle ügyesen lehet teologizálni, vitatkozni. Ez a pont az, mondjuk így, hogy a hitvallásunk, amiről nincs vita. Ugye ezt kell tisztázni első, hogy mi az én hitvallásom, mi a fundamentum, amire állok. Ugye, mert sok mindent tévedhetünk, sok mindent rosszul láthatunk, ebben az egyben nem. Ez a hitvallásnak a lényege. Ez a hitvallás, ami lezárja a múltat és megnyitja a jövendőt. Ugye? Ez vagy-vagy. Nem lehet függőben lenni, hogy a legvégén ugye, annak a bizonyos vonalzónak vagy, hát akkor majd minden tiszta lesz. Ez most itt minden tiszta, mert az Isten kijelentette, és nekünk ezért van hitvallásunk, és ez legyen az elmúlt esztendő lezárásának is a fundamentuma, és a jövő, ami felé tovább lépünk. Ennek a döntésnek, amit újra meg újra meg kell erősíteni a szívünkben, ennek az örömével vezessen bennünket az Isten igéje, imádság és lélek által a következő esztendőben is, a családjainkban, az egyéni életünkben, a gyülekezetben, és kívánjuk ezt ugye az egész népünknek, sőt, ennek a nagyon forrongó és útját nem találó világnak körülöttünk, hogy épüljön a lelki ház. Amen. Szeretteim, a 451. dicséretünket énekeljük. A első, második verset, száma nincsen, Uram.
Száma nincsen, Uram, jó néhem
Istenünk, visszatekintve nagyon különbözőnek látjuk a mögöttünk lévő utat, van akinek könnyű volt és örömteli, valaki a megszokott és egyre nehezülő terheit cipelte és kevés volt a segítség, van akit súlyos csapás ért és mégis azt tudjuk mondani együtt hittel, hogy a te kegyelmed tartott meg bennünket az elmúlt esztendőben, és ennek ezer jele van, amit együtt átéltünk, amit együtt megtapasztaltunk, aminek együtt tudtunk örülni, kicsinyek és nagyok egyaránt. Köszönjük, hogy mi gyülekezetben és közösségben élhetünk, köszönjük, hogy igéből és ige által élhetünk, és a kéréseinket is meg tudjuk és akarjuk is megfogalmazni az ige segítségével. Éppen ezért és mindenek előtt azért könyörgünk te hozzád, egyrészt a bocsánatodért, mindazért, amit elkövettünk ellened, akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben, amit nagyon sokszor észre sem vettünk, és legalább ilyen mennyiségben a mulasztásainkat is megvalljuk, és azt kérjük, hogy ezeknek a sebeknek, amit okoztunk, a begyógyítása legyen a legfontosabb a számunkra, és ne azt, hogy a saját magunkét vakargassuk, és mélyítsük, és mutogassuk, hogy mi milyen szerencsétlenek vagyunk. Nagyon is szerencsések vagyunk, mert a te gyermekeid lehetünk. És így kérünk a következő esztendőért is, hogy megújulva, tiszta látással és egy világos célkitűzésekkel tudjunk neki indulni a következőnek is. Hogy kérjünk téged, hogy te légy az, aki megvigasztalod azokat, akik sírnak. És igazán válik számukra, hogy boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Hogy vigyük elédbe most a gyászolókat, azokat, akik a közelmúltban álltak meg, ravatal előtt, sírgödör előtt, és úgy kellett zárniuk az évet, és úgy indulnak ezzel a hatalmas hiánnyal a következőbe. Te vigasztaló szentelked, ezt be tudja tölteni, kérünk, hogy vigasztald és erősítsd őket. Elédbe visszük a betegjeinket, azokat, akik az elmúlt esztendőben is hordozták a betegségüket, és ennek terhével kell a következőnek is neki indulni. Mindenek előtt azt kérjük, hogy gyógyíts meg őket, és adj elegendő erőt ahhoz, hogy emberhez méltó életet tudjanak élni, mással is tudjanak foglalkozni, ne csak a fájdalmaikkal, betegségükkel. Így erősíts meg mindnyájunkat, mert szükségünk van rá. És könyörgünk az intézményeinkért is. Köszönjük, hogy jó évet zárhattunk, köszönjük az eredményeket, és ugyanakkor felelősen látjuk a nehézségeket is. Ehhez is a te bölcsességedet kérjük, alkalmas embereket kérünk. És mindenek előtt hadd könyörögjünk a gyülekezetért, amelyik a mi lelki otthonunk, hogy legyen ez még inkább azzá, hogy legyen fontos annyira a számunkra, hogy ne tudjuk elviselni a hiányát, áld meg benne a különböző munkaágakat, gyermektől az idősig, légy velünk ebben az esztendőben, hogy tudjunk a te nyomodba lépve előre haladni. Így kérünk téged szent lelkedért, erődért, igéért és bölcsességért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem, hogy foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdettem azt, hogy este 6 órakor van egy óévzáró istentisztelet, és a gyülekezetben már hagyománnyá vált, hogy éjfélkor úrvacsora van, csak úrvacsorai liturgiával, ezt körülbelül 5-6 perccel az éjféli harangszó előtt kezdjük el, és amikor az évfordulója van, akkor tulajdonképpen az itt lévő gyülekezet a úrvacsorával él. Ez egy nagy-nagy lelki erőforrás. Mindenki, aki ezen részt vett, ezt tudja. Hirdetem azt, hogy holnap pedig újévi istentisztelet van, délelőtt 10 órakor. A bibliaórák nagyjából a helyükre álltak, kedden bibliaóra van, kivételesen viszont a presbiteri gyűlés egy hét múlva lesz, majd gondok úr erről beszél. A nyugdíjas bibliaóra az házi kör este 6 órakor meg lesz, csütörtöki reggeli bibliaóra, babamama kör és varókör is meg lesz, és a konfirmációs ifjúsági csoportok is folytatják a munkájukat, és szombaton az első újévi vesper a 6 órakor van, ne felejtsük el, és vasárnap pedig a hét, illetve hókezdő istentiszteleten ugye úrvacsora van. Az igét Pető Lajos testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Eltemettük Varga Erzsébet, született Kudor Erzsébetet 72 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit a Róma 8 alapján hirdettük, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is a bennetek lakozó szent lélek által. Isten vigasztalását kérve a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a megszomorodott szívű családot, és mindenkor várjuk őket szeretettel, érezzék magukat itthon. Egészen röviden és különösebb kommentár nélkül, ugye ilyenkor mindig el szoktam mondani az úgynevezett népmozgalmi adatokat. Most itt 3 évre visszamenőleg keresztelőt emeltés, konfirmáció, esküvő. Ez nem perdöntő, de mindenképpen egy állapot jelző. Keresztelőt 2015-ben 49 volt, 2016-ban 60, és 2017-ben 35. Nagyon nagy a különbség, de ne felejtsük el, hogy ez az iskolának köszönhető, és mondhatnám így, hogy föltelt a piac, a lugakat amennyire lehetett betömtük, és hát most az a korábbi 30 és 40 közötti szám. De nyilván változni fog ez még, a gimnáziumra is gondolok, de ezt így lássuk, hogy azért nem fest jól, de hát nem estem kétségbe, megértettem. Temetés az mutatja mondjuk a változatlanságot, az 36-39, és a tavalyi évben 41 volt. A konfirmáció 2015-ben 18 volt, 16-ban 17, 2017-ben 26. Ez is az iskolával kapcsolatos. Itt mindig lesz emelkedés, mert a gyermekek a hittanórával, meg az iskolalelkész munkájával kapcsolatban szívesen eljönnek konfirmálni. Az esküvő nem nagyon változott. 2015-ben 10 volt, 2016-ban 13, és 2017-ben 9. Ez ugye végtelenül kevés, még 20-30 évvel ezelőtti számokra gondolok. Én meg arra gondolok, hogy volt olyan év, amikor csak 4 volt. Tehát ahhoz képest már ez is valami, úgyhogy a jövőben pedig hát én minden koron próbálom rábeszélni a párokat arra, hogy esküdjenek össze, nem kell lagzi, jöjjenek el, megoldjuk. Úgyhogy tessék esküvőt tartani, és biztatni a családba is, hogy nem kellenek 1,5-2 millió forintokat kiadni, 2 tanú kell hozzá, meg az elszántság. Köszönöm.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit a magam és a presbitérium nevében, és majd boldog új évet kívánok. És különösen szeretném azokat köszönteni, most is látok néhány arcot, akik most vannak először közöttünk, reméljük, hogy még máskor is találkozunk. És először is akkor hívnám Pap Anettet, hogy a legfrissebb hírekkel szolgáljon a gyülekezeti zenei élettel kapcsolatba.
Áldás békesség! Áldás békesség, néhány szót arról szeretnék szólni, hogy pont egy évvel ezelőtt, 2016. december 31-én Huszárgál liturgiájával kezdtük meg ennek az egész évnek az ünneplését. Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas reformáció 500 ünneplésen vagyunk túl, és ennek az utolsó pontjáról szeretnék néhány szót szólni. Elkészült a Huszár Gál 16. századi liturgiáiból összeállított CD-ROM. Én nem vagyok már ez a modern ember, úgyhogy néhány szót erről a CD-ROM-ról azért szólnék. Mi található meg ezen a gyűjteményen? Az eredeti források anyaga, illetve annak átírt változatai, különböző leágazási lehetőségek, korabeli dokumentumok, tanulmányok, egy-egy liturgikus tételhez tartozó alapvető tanulmányok, gregórián kitekintés, magyarázatok, és végül, de nem utolsó sorban néhány hangzó példa. Ugye ezt miért tartottam nagyon fontosnak ezt az anyagot összeállítani? Pontosan a mögöttünk hagyott év tanúsága az, ami erre indított. Az, hogy nagyon sok gyülekezetben megfogalmazódott az az igény, hogy vissza kellene tekinteni a régi korokban végzett liturgiára, de nagyon kevés ehhez az anyag, illetve az az emberanyag, aki ezt meg tudná valósítani. Tehát aki érdeklődik a régi liturgia iránt, az kapjon a kezébe egy olyan gyűjteményt, aminek alapján el tud indulni. Tanulmányokat tud olvasni, bele tud tekinteni a régi források anyagába. És végül, de nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyülekezet adta ki ezt a CD-ROM-ot, mert ahogy ezt egy évvel ezelőtt is mondtam, ez egy műhely munka, kell hozzá egy lelkivezető, kell hozzá egy gyülekezet, és nyilván kellenek hozzá zenészek, akik ezt közösen tudják megvalósítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az egész évet együtt el tudtuk tölteni, és azt gondolom, hogy nagyon tartalmasan, és ezzel szeretném lezárni ezt az idei évet, hogy ezt a CD-ROM-ot a gyülekezet figyelmébe ajánlom. Köszönöm szépen.
Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy kell hozzá egy lelkes szakmai vezető, úgyhogy szeretném Anettnek is megköszönni ezt a nagyon odaszánt és lendületes szolgálatot, amiben beletartozik a szakmai részen túl az elszámolásokba való elmélyülés is. És ha már itt a kiadványoknál tartunk, ugye itt látjuk, hogy Borsányi Márton testvérünk is itt van közöttünk, és az ő CD-je még mindig beszerezhető ott az iratterjesztésben, és most talán lehet akkor tőle még egy aláírást is gyűjteni a CD-re. És akkor ezt majd meglátjuk, hogy még 10-20 év múlva mennyit fog érni az az aláírás. Továbbá a gyülekezeti tábornak a szóróanyaga a kiáratnál megtalálható, és a jelentkezési lapot ki lehet tölteni, illetve a hírlevélből még talán van néhány példány. A pénztárosi asztalnál megtalálható a választói névjegyzék. Kérem, hogy ellenőrizzék a testvérek, most kevesebben vagyunk, tehát jobban van rá idő. És van ott toll is, és azt szeretném kérni, hogy aki benne van, az is esetleg nézze át, hogy az adatok, a címe, az helyesen szerepele. És tehát nagyon fontos, hogy név szerint kell befizetni annak a számára, akit szeretnénk, hogy megjelenjen a névjegyzékbe. Tehát az kell, hogy konfirmált legyen, rendszeresen ilyen az úrvacsorával járjon istentiszteletre, és név szerint támogassa a gyülekezetet anyagilag. A gyülekezeti terem felújítására továbbra is hirdetjük az adakozást, tehát nem szükséges most kifizetni készpénzbe, hanem ráérez később is, csak azt kérjük, hogy aki később szeretne befizetni, akkor egy borítékba írja rá, hogy körülbelül mikorra, mekkora összegre számíthatunk tőle vagy a családjától. A Városházi Híradónak az ünnepi számával érdemes elolvasni az interjút Demjén Istvánról, Székely Ágnes testvérünkkel készült, aki a iskola igazgatótanácsnak a tagja, illetve akinek az édesapja 10 évig volt itt oktató lelkész Budafokon. És évzáróban is érvényes az, hogy a kárpátaljaiaknak is lehet adakozni, mert nekik nehezebb sorsuk van, mint nekünk, és egy kicsit így járuljunk hozzá az ő életük könnyebbüléséhez. Köszönöm szépen!
Szépen, és akkor keressük a 283. dicséretünket befejezésről, és amíg ez megtörténik, azért anélkül, hogy a dolog kísértés versenyt, de azért elmondom, hogy a mi ünneplésünk, ugye ez a liturgiák voltak, és ennek a színvonala visszhangja
hogy mondjam, maga módján, szóval ne nyomtunk mindenkit. Azért ezt kell tudni. Szóval nem akármi történt. Tehát legyünk büszkék erre az ünneplő évre, és annak a sorozataira, mert ez országos szinten is szakmailag nagy visszhangot kiváltott, és azt, hogy egy élő gyülekezet van mögötte, és nem valami fajta, hát egy tomin előadás egy akadémián, hanem ez itt a padokban történt. Tehát 283 dicsőült helyeken dallamára az Úrnak jó volt a...
Az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat adott, melyeket bizonyos részekre oszt a nap és hold. Nyomainek itt vezetőnek, nyár és ősszel jönnek, engedvén a bölcs teremtőnek. Jó atyánk az elmúlt esztendő minden szakasza, jóságot tanulja, szívünknek nincs rád panasza, bizony az Úr minket kedvelhet, mert neki adomát mellett megadta, ami nékünk kellett. Sok áldás innal töltélve, ez új esztendővel, jó kedved ne szakasz mérve. Áld meg kezdetét, s végét enne, hogy minden napja Istennek, vigyázva reidre, s hav köztánykoló hajódra, vigyázz szolgáidra, ten előjáró intra, kiktől néped legeltessék, hogy igazság és jó békesség egymást csókolva ölelgessék. Egy gyülekezeten, melye helyre telefed, műv is rajta kegyelmedet. Áld meg nagyjai, kicsinyei, mind köz, mind tanácsos rendei. Töröld el sínsírok könnyei, ha nekünk azt jónak látom, békességes tűrés. bocsátod, ha több esztendőt nem számlálunk, s ma vacsolnak, innen megválunk, ott, hogy légyen boldog halálunk.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, áldás, békesség.